Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor szól tovább a Nagy Totális Burillák Marcell, a PC Guru filmrovatának szerkesztője. Továbbra is itt van velem a stúdióban, és folytatjuk a beszélgetést a Halál a Nílusonról, Kenneth Branagh feldolgozásában. Ugye rendezője és főszereplője is volt ennek a műnek, és már az ő szerepét, karakterét kiveséztük szerintem bőven. Kicsit nézzünk át a többiekre, hiszen a műsor előző felét ott is hagytuk abba, hogy sok karaktert vonultat föl a történet, mindenkinek ad egy kis személyiséget, egy kis indítékot, egy kis motivációt, amivel aztán Isten igazából nem nagyon kezd semmit a film, és a utolsó mondjuk fél órájára, 40 percére, amit egy nagyon hosszú, mint 2 órás alkotásról van szó, az utolsó mondjuk 40 percére evidensen feleslegessé válik a karaktereknek nagyjából a 80%-a, ahol már nem is érdekel, hogy egyébként mi van velük, hiszen ma alapvetően a saját kis belső konfliktusaik annyira leválnak a történetről egy idő után, ahonnan már tényleg így teljesen fölösleges még a nagy szembesítéshez is beterelni őket, mert semmi értelme, hogy ott legyen. És erről szerintem itt érdemes azt megnézni, hiszen ahogy megismerjük ezeket a karaktereket, az nyilván a nyomozásnak a menete, és a nyomozás szerintem itt annyira nem volt izgalmas. Mármint legalábbis ez egy Poirot történet, és igazából Poirot nem igazán látjuk nyomozni ebben a sztoriban. Az effektív nyomozás részt is mások csinálják a háttérben, és a végén mondjuk egy nyomot vagy bizonyítékot meg csak odavisznek neki, amit megnéz, és érdekes módon itt ebbe a sztoriba még sokszor Poirot még rossz következtetéseket is von le.
Azzal lehetett volna játszani egyébként. Az mondjuk pont szerintem lehetséges irány lehetett volna, tehát az nekem tetszett, amikor a Poirot-val már hát ott a tekintélye azért egy kicsit megbomlik az utasok körében. Ez egyébként más Poirot történetekben is előfordul, hogy sorra hullanak az emberek, és akkor kérdőre vonják, hogy hát a híres detektív, hát miért nem tudja már megoldani? Itt állunk, ki lesz a következő? Ezek a motivációk, ugye ott hagytuk abba, hogy vannak ilyen apró mellékszereplők, akik főleg a történet elején úgy ismerjük meg őket, hogy valamilyen erős állítást tesznek a saját világnézetükkel kapcsolatban. Tehát említettem, hogy az egyik mondjuk elkötelezett szocialista, akkor van egy hedonista festő, aki szinte szerelmes a fiába, mit tudom én, megismerünk. Kicsit felmerül ez a fai kérdés is. Ugye ez nem ma játszódik, tehát ő nem tette át kortárs közegbe.
A két világháború közötti időszak.
Olyasmi, igen. És valamennyire behozza ezt a fai kérdést, de igazából ez is úgy, hogy nekem nagyon bántotta a fülemet, hogy egy vagy két mondatot hallunk a filmben erről, és aztán semmihez nem kezd vele.
Na most pláne úgy, hogy az a két mondat az igazából egy ilyen terelés akart lenni a film egy adott pontján, hogy kicsit így elterelje a gyanút az egyik konkrét karakter felé, mint indíték, de ahogy te is mondod, ez egy két mondat volt, ami pont így ebbe a formába hát nem visz félre. Tehát így a néző nézi, hallja, és így azt mondja, hogy jó, hát mondjuk ez a sztori.
Ez nem indíték. Tehát az a probléma, hogy felvetett rengeteg izgalmas dolgot, amit nem dolgozott ki, tehát ezekből nem épültek fel karakterek, ő ezeket inkább motivációknak szánta, hogy mi van, ha ő ezért ölte meg az X-et, mert hogy ő neki ez egyébként a véleménye, de közben meg nem olyan dolgokat mondanak el, ami olyan igazi motiváció lenne. És a történet végére gyakorlatilag ott állunk az utolsó fél órában, hogy nem tudom, 3 vagy 4 karaktert követünk közelről.
Igen, és az a probléma még, hogy hosszú a film, és ezt az időt nem használja ki arra, hogy felépítse például a nyomozást, mert menet közben van egy olyan megint szerintem borotvával leválasztható szekvencia a történetben, amikor 2 amúgy egyébként gyanúsítottról kiderül, hogy szerelmesek egymásba, és az egyikük anyja meg lenyomoztatja az egyik felet onnan, hogy kiderül, hogy hozzávaló-e az ő csemetéjéhez, és akkor ezzel is elmegy 10 vagy 15 perc, amikor ez így kiderül, meg minden, és akkor ott nézzük, hogy van itt egy ilyen szál is benne. Például ennek a két karakternek a románca szerintem teljes mértékben hanyagolható lett volna, mert csak az időt vitte fölöslegesen.
Semmi köze a nyomozáshoz.
Semmi köze a nyomozáshoz. Igen, semmi pontosan. Köze. Pont. Ez megint egy olyan volt, amit is szépen így le lehetett volna választani, és hogyha már ilyen hosszú a film, akkor azt az időt mondjuk más motivációkra kidolgozni. Felesleges volt ennyit megtudnunk a karakterek hátteréről. Vagy ott van például, van egy másik szerelmi szál benne, ugye a nyíltan szocialista, kommunista, plusz az ő először úgy, hogy barátja, de aztán kiderül, hogy kicsit több is van köztük. Ez is egy olyan része volt a filmnek, ami magához a rejtéhez és a nyomozáshoz nem tesz hozzá, de elidőztünk rajta hosszú percekig, miközben a cselekmény meg nem került előre, és akkor vártuk már volna azt, hogy jó van, Poirot, oké, erre is rájöttél, hogy itt ők szerelmesek egymásba, taps, de közben a három ember meghalt.
Agatha Christie, amikor ezekben a Poirot történetekben el vannak rejtve ilyen nagyon erős karakterek, akik vagy valamilyen nagyon erős személyiségjegyet hordoznak, tehát mit tudom én, eltapsolják a vagyonukat, mélyről kapaszkodik fel, stb., vagy esetleg nagyon erős világnézetük van. Tehát ő ezekkel játszik, csak ő ezeket mindig annak kapcsán említi meg, hogy a bünténhez, a büntény apropóján, tehát mindig a bünténhez kapcsolódik, amikor egy karakternek a személyiségét megismerjük. A törbeejtve, amit már említettem az előző részben, ott szerintem ügyesen csinálta, hogy nem feltétlenül ennyire a bünténhez kapcsolódóan, tehát ott is volt karakterépítés, ami nem feltétlenül a krimi szálat vitte előre, viszont azok meg annyira aktuális problémákról beszéltek, annyira mai, tehát ott konkrétan egy bármelyik hevesebb magyar családokban elképzelhető ilyen politikai vita, na az ott meg volt szépen jelenítve a vásznon, és emiatt izgalmassá vált a film. Viszont ebben a filmben, a Halál a Níluson során, ez az az igazság, hogy ez nem társadalomkritika, meg ez nem visz sem erre, hogy egyszer hallunk egy mondatot arról, hogy hogyan elnyomják X-et, mire a másik pikírtán visszaszól, hogy és te miért nem adod el a vagyonodat. Ez egyrészt közhelyes, így ha csak ennyit mondunk, és ha nem folytatódik, akkor minek? És ellenben meg ezek a hosszú kameramozgások, amikbe beékelik ezeket az egy-egy mondatokat, rengeteg időt elvesznek. Nem kellenek bele, de egyébként szerintem belemehetünk úgy is a karakterekbe, hogy ugye itt sztárparádé volt. Akár csak az előző részben, itt is nagyon erős, nagyon híres hollywoodi színészeket rántott be a stábba, Kenneth Branagh, és tulajdonképpen ezek közül ki az, akinek adott bármiféle szerepet? Mert ha jó indulatú vagyok, akkor azt mondom, hogy Gal Gadot, aki mondjuk szerintem nem színésznő igazából, hanem modell, mert ő nagyon így érzelmeket nem tud átadni, tud sértődötten csúnyán nézni.
De az is annyira kellemetlen volt. Már én ne aragudj, hogy a szavadba vágok, de Gal Gadotnak az egész filmben egyetlen egy momentuma volt, amikor színészkednie kellett volna, amikor már a hajón levágja a hisztit, hogy az egyik karaktert azonnal tüntessék el onnan, mert különben ez, meg ez, csak akkor mondják neki, hogy hát nem dobhatják ki, hát már jegyet váltott a hajóra, még korábban,
megvan Gal Gadotnak arc, amikor igen, összeráncolja a homlokát.
És akkor ott mondja sértődötten, hogy jó, akkor inkább megveszi az egész hajót, csak dobják ki az Emma Mackey karakterét, dobják ki a hajóról, és akkor kellett volna egyedül színészkedni a nőnek, és még az is annyira elképesztően
kínos. De nem színészkedik, tehát nézzetek meg, tehát ha valakit ennyire érdekel, mint Gal Gadotnak a személyisége, akkor nézzetek meg vele egy talk show interjút, ugyanazt fogjátok kapni, mint bármelyik filmjében. Szerintem ez egyszer működött a Wonder Woman-ben, abban a kontextusban, az első részben.
Csak az első részben, a második rész ott is szörnyű volt.
Igen, ott már szörnyű volt. Tehát, de mondjuk ott azt tudom mondani, hogy tényleg Hollywood is úgy kezeli lassan, mint egy modellt, nem véletlenül. Baj, hogy Kenneth Branagh így képzeli el mondjuk az egyik főhőst, de oké, én nem vártam mást egyébként Gal Gadottól. Emma Mackey-re azt mondom, hogy ő alakított, egyre inkább úgy gondolom, hogy ő azért jó színésznő, de igazából a többiek, most ott volt a Trónok harcából...
Rose Leslie.
Igen, ő volt Jon Snow-nak az első barátnője. Nem tudsz te semmit, Jon Snow. Hát az valami elképesztő volt, hogy neki a cselekményben is fontos szerepe lett volna a karakterének, és egyébként egy azért elég karakán színésznőnek tűnik az eddigi pályája alapján, de most sem a karakter nem volt kibontva a forgatókönyvben, pedig hivatkoznak is rá, hogy milyen fontos, de igazából nem fontos, és színészileg sem kapott feladatot. És tudnám még folytatni a sort, tehát olyan színészeket rántott be a stábba, akikre bőven rá lehetett volna bízni érzelmeket, és ha azt mondtam az első részben, hogy nagyon furcsa, hogy egy színházból jövő ember, Kenneth Branagh, aki színész alapvetően, és abban kiemelkedő, tehát ugye csak azért rendezhet ilyen nagy költségvetésből, és csak azért beszélünk az ő filmjeiről, mert színészként már megismertük és szeretjük. Na most pont ő miben rossz? Forgatókönyvben és színészvezetésben. Miben jó? Hangulatteremtésben, vizualitásban. Szerintem ez elég furcsa dolog. Én alapvetően pont ma, 21. században, amikor egyre inkább csak vizualitásról szól egy film, én ezt már nagyon soknak tartom, és őszintén szóval nagyon rossz tendenciát indított ez el. Tehát kicsit üresnek érzem ezeket a filmeket, és pont Kenneth Branagh-től nem ezt várnám. Egyébként a zárójel, amit már említettem, az Oscar-díjra jelölt rendezését, a Belfastot, amit megnézhettek a magyar mozikban, azt pont azért ajánlom, mert ott is megvan minden ilyen nagyon szentimentális, nagyon romantikus stílusjegy, de ott meg, mivel annyira személyes a történet, és ez egy nagyon nehéz történelmi kontextusban játszódik a sztori, ő ebben nőtt fel egyébként, tehát egy kicsit önéletrajzi ihletésű. Épp emiatt valahogy ott tud működni, és nem viszi el nagyon csak a vizuális hangulatkeltés irányába a dolgot. Viszont a Halál a Níluson esetében azt éreztem, hogy voltak 20 percek, amikor jó, hát kényeztetem a szemem, de ennél többet nem igazán kaptam, esetleg az elején. És Emma Mackey is azért szerintem olyan szempontból csalódás volt, hogy az elején ő egész jól kezdték el bevezetni a karaktert. Még amikor megérkezik Egyiptomba, akkor is még egy nagyon kétarcú figura. És aztán pedig csináltak belőle egy sírógépet a történet végére. Nem tudom, én többet bíztam volna rá, mert érezhetően jól állt neki az a karakter.
Igen, meg ami nagyon jó lett volna, tehát az evidens volt, és talán ezzel mi nem is spoilerezünk nagyon, hogy Emma Mackey mindenképpen kulcsfigura ebbe a rejtélybe, de ezt a film sem titkolja már a legelején. Hát van az a beállítás, amire te biztos láttad, emlékszel, amikor a mólóról a vörös ruhájában besétál. Először föntről veszi a kamera, tényleg ahogy így a sárgás-fehéres millióben azzal a rikító vörös egy keresztül vág, amúgy szerintem tök jól nézett ki, és utána pedig kapunk egy közelít az arcáról, és pont úgy filmezik, úgy van megvilágítva, hogy a zöld szemei kicsit ilyen kígyószerűvé válnak, egy ilyen, tényleg egy ilyen félelmetes, tudod, így egyrészt gyönyörű nő, másrészt viszont egy ilyen, tényleg ilyen végzett asszonya.
Na ez neki nagyon jól állt, ez a két arcúság.
Igen, és amikor ott meglátod, az tényleg kicsit így beleszedez, de kicsit így írtózol is tőle, mert félelmetes. Nagyon király volt, és ezt elvesztettük menet közben, ezt elengedték.
Egyre inkább, amikor Poirot először beszél az ő karakterével, már akkor elkezdték lebontani ezt a kicsit misztikus női figurát, pedig igen, a párbeszéd jól indult.
Igen, viszont egy effektíve, csak egy dilinyós lett belőle annak, igen, a beszélgetésnek, igen, a végére. És aki elbukott az egész, mert sok mindent, hibát felsoroltunk, sok mindent lehetett volna más, hogy ebbe a műfajhoz képes rövid időbe, ebbe a két órába, én úgy gondolom, hogy azt kellett volna felépíteni, hogy nem az egyes karakterek egymáshoz fűződő viszonya, hanem a Gal Gadot karaktere középen és ilyen csillagláncolatban mindenkinek a hozzáfűződő viszonya. Szerintem ezt kellett volna végig kidomborítani, és akkor ki lehet a csillagábrából, ki lehet a gyilkos. Szóval, ha így csinálnám volna, akkor talán a szűkösebb időben jobban megkaphattuk volna azokat az indítékokat, hogy a legvégére még kérdés maradhasson bennünk.
De hát végül is a Kenneth Branagh kimondta a végén, hogy ő mit látott az egész bűnténynek, mi az eszenciája, ugye ki van mondva, hogy az elkövető nem a pénzért tette, és többször is elhangzik a filmben, hogy őt soha nem érdekelte a pénz. Most ezek a filmekben, ezek a kicsit ilyen sumázó jellegű mondatok, ezek nagyon fontosak, mert ugye itt, tudod, valamiféle ilyen, azon túl, hogy nyilván ezek szórakoztató filmek, de valami konklúziót levonsz belőle. Tehát most mondok egy nagyon mást, mondjuk Jurassic Parknak a végén megszólal ugye az öreg kalandpark mágnás, hogy nem spóroltam semmin. És akkor az úgy benned marad az a mondat, és nagyon sok mindenen tudsz gondolkodni annak a kapcsán, azon túl, hogy láttál egy szórakoztató filmet. Meg még ezernyi ilyet lehetne mondani, most csak hasamra ütöttem, mondtam egyet. És a Kenneth Branagh ezt emelte ki, hogy őt nem érdekelte a pénz. Na most persze erre is fel lehetett volna fűzni egy filmet, de...
De mondjuk ez kicsit sem. Vitatkoznék, hogy amúgy ez meg nem igaz, mert a indíték az végeredményben a pénz volt. Tehát végeredményben odafutottunk ki, az egész cselekmény
de nem
abból gyökerezett, hogy gyakorlatilag a gyilkos pénzt akart szerezni.
Hát most erről nehéz spoiler nélkül beszélni.
Igen, még azt annyit akartam meg kicsi rövid időnk
van, félig meddig, igen.
Akinél számomra végérvényesen elbukott ez a film, az Armie Hammer karaktere volt, Simon Doyle, aki pocsék volt. Etetsz a színészi játék, az kritikán aluli volt, pedig ő volt itt a legfontosabb. Az ő színészi játékának kellett volna a legfontosabbnak lennie. Hát
hogy azok a francia bohózat betétek, amikor a sárkány repülőt eregetnek, meg még 20 000 ilyen volt a filmben. Hát meg mit tudom én, amikor oda mennek aláíratni a mindenféle szerzőlést, papírokat, igen. A Gal Gadottal, és akkor tényleg, hogy én soha nem írok alá semmit, amit nem olvasok át, de most az egyszer írja alá, hát nászúton vagyunk, jó. És ahogy ezeket tálalják, és még rengeteg ilyen volt a filmben, és nagyon jól mondott, hogy én nem feltétlenül a színészeket hibáztatnám most itt. Azért nem is emelnék ki senkit ebből, de önmagában az, hogy ilyen karaktereket írtak, és 2021-ben, ez nem vicces, ez 1952-ben ezek jó jelenetek lehettek, mert akkor a világ ilyen volt, ha megnézel akkor egy filmet, akkor ez teljesen beilleszthető abba a világba. De ma ezek avittak voltak, és borzalmasak, tehát leesnek a vászorról.
Igen, de számomra azért volt nagyon fájdalmas Armie Hammer karaktere, mert gyakorlatilag végig tudtad róla, hogy az ő karaktere hova fog kifutni. És én elhiszem, hogy az volt a rendezői utasítás, hogy ő legyen nagyon kétértelmű, hogy ne lehessen róla feltétlenül eldönteni, viszont ahhoz, hogy ez jól megvalósítható, ez olyan sokkal finomabb színészi játék kellett volna, hogy egyrészt elhihessem azt, hogy amit ő csinál, az úgy van, hogy ő a nagy szerelmes, az elképesztő Don Juan, a maga a színtiszta szenvedély megtestesítője, de mégis maradjon benne egy, bennem nézőbe egy csipet kételj vele kapcsolatban. Ez szerintem egyáltalán nem jött át, mert mindent annyira túljátszott, hogy az gyakorlatilag már tényleg egy ilyen vicc kategóriában.
Hát olyan volt egy kicsit, mint egy amatőr színész.
Igen.
Egyébként, tehát mintha egy amatőr színi előadást néznél meg egy gimnáziumban, nagyjából olyan volt, de én a többi karakter, tehát én az összes két arcú karakter, nem véletlenül mondom, hogy én nem akarom őt kiemelni, mert szerintem semmivel sem volt jobb a többi férfi karakter sem, nem véletlenül mondtam ezeket a jeleneteket. Általában a két arcú karaktereket nem tudta jól megjeleníteni. Emma McKeeről pont az ő kapcsán erről beszéltünk, hogy pont a két arcúsága, és hogy milyen jól játszotta, amíg a szövege engedte.
Igen.
És ezt nagyon nem sikerült átadni.
Igen. És akkor még, nem tudom, ott voltak olyan felesleges jelenetek, mint Sophie Okonedónak a fél románca Hercule Poirotval, meg az ő ilyen kis húzavonájuk, hogy ott van valami ott így bizserek közöttük a levegő, ami megint szintén teljesen fölösleges volt, mert sehova nem vezetett a sztori kapcsán, viszont cserébe értékes perceket vesztettünk. És kedves hallgatóink, ennyi fért a mai Nagy Totálba, köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, velem legközelebb a műsor ismétlésekor szombaton találkozhatnak majd, illetve hogyha a jövő héten lesz kedd, akkor Nagy Totális lesz, tartsanak velünk akkor is. További jó rádiózást kívánok, és hallgassák továbbra is a Trend FM-et.